Feltennék egy egyszerű kérdést. Szerinted mi rosszabb? Az, hogy valaki, aki neked korábban megígérte, hogy szeretni fog, egyszer csak bejelenti azt, hogy nem szeret? Vagy pedig az, hogy elhiteti veled azt, hogy szeret, miközben nem szeret? Megtesz mindent azért, hogy azt hidd, hogy szeret téged, miközben valójában nem szeret. Melyiket választod? Azt-e, hogy azt mondja őszintén neked a szemedbe, hogy nem szeretlek? Vagy pedig azt, hogy mondja azt, amit hallani akarsz, miközben ő valójában nem szeret téged, a szíve távol van tőled? És akkor emlékezzünk a közismert történetre, mindenki hallott róla. Egy csókkal árulsz el engem? Kérdezte Jézus Júdástól. Egy csókkal árultál el engem? Tehát ezáltal Jézus kifejezte a véleményét arról, az árulás minőségéről. Mert hogyha azt mondta volna Júdás Jézusnak, hogy te, nem értek egyet veled. Én nem ilyen megváltóra számítottam, hanem egy másik fajta megváltóra, egy harciasabb megváltóra, aki fegyvert ragad, vagy az Istentől kapott hatalmát arra használja, hogy megölje a zsidók ellenségét, a rómaiakat. Ilyen megváltóra számítottam. Csalódást okoztál nekem, Jézus. Ezért elhagylak téged, és megyek, és elmondom a farizeusoknak, és a főpapoknak, hogy hol vagy, ki vagy te valójában, vagy mit gondolok rólad, hol lehet téged elkapni. Mától az ellenséged vagyok. Nem érdekel, amit mondasz, mert én egy teljesen másféle megváltóra számítottam. Hogyha ezt mondta volna Judás, akkor azt mondja Jézus, hogy hát igen, ez megíratott, ezt mondta az atya, ez meg kellett történjen, elfogadom, legyen meg a mi atyánk akarata. De Judás nem így árult el Jézust, nem tisztességesen, egyenesen, hogy te, mától az ellenséged vagyok, nem tetszik az, amiről beszélsz, amit tanítasz, és ahogy viselkedsz, hanem úgy árulta el, hogy közben megcsókolta, megölelte, hozzábújt, megcsókolta. És miért van benne ez a Bibliában? Azért, drága embertársak, hogy megértsük, hogy melyik az a lelkület, amely menthetetlenné teszi az embert. A Júdás lelkület. Mert nem az volt a legfőbb probléma, hogy Júdás nem értette Jézust, és az ő ellenségévé vált, hanem az volt a legfőbb probléma, hogy azt nem vállalta fel, hanem tovább dörgölőzött, mint egy kutya. Tovább simult, dörgölőzött Jézushoz. És végig megjátszotta azt, hogy szereti őt. Egy asztalról ettek. A falatot egyszerre merítette be, ugye, Jézussal. Tehát ő mindvégig eljátszotta azt, hogy ő hűséges tanítványa a mesternek. Drága emberek, vajon mi nem ezt tesszük? Amikor mindenkinek kedvezni akarunk, mindenkinek meg akarunk felelni, senkit nem akarunk megsérteni, azt akarjuk, hogy mindenki jót gondoljon rólunk, és hogy békességünk legyen mindenkivel. Vajon mi nem azt tesszük, hogy mi is így hozzá dörgölőzve a barátainkhoz, a szeretteinkhez, a férjeinkhez, a feleségeinkhez, csókkal áruljuk el őket. Csókkal áruljuk el egymást. És akkor áttérnék a családi tragédia 10. részére. Ott vagyunk a húgom házában, aki már 10 éve a pokol tüzében van, saját bevallása szerint, és beszélgetünk. Egészen pontosan a húgom beszélget, ekkor még én is be voltam csapva az őt leuraló szellemiség által. Én is hallgattam, és magamban fohászkodtam. Úgy fohászkodtam magamban, hogy nem mondjak semmit. Semmi olyant nem mondjak, amivel megbánthatnék valakit, vagy ami nem Istentől van. És kb. Egy órán keresztül nem is beszéltem. A húgom mesélt, és mesélt. Sokáig mesélt, nem tudtam jóformán arra figyelni, mert tényleg arra vágytam, hogy lélekben legyek valamelyest, hogy ne ártsak. Tehát attól féltem, hogyha netán, még ha igazat is mondok, ha testből mondom azt, és nem lélekből, akkor ártani fogok. Fohászkodtam magamba a mindenható Istenhez, hogy ne beszéljek fölöslegesen. És a húgom olyan sokáig mesélt, hogy végül már a sogorom is kibukott. És azt mondta neki, hogy Mondd ki már végre, hogy mit akarsz ezzel közölni. Tehát ő is elveszett a türelmét. És végül, amikor befejezte ő a beszédét, akkor feltettem egy kérdést, amit lélekben kaptam az atyától. Megkérdeztem a sógoromtól, hogy szereti-e a húgomat? Tud-e szeretni? És ez a kérdés úgy volt megfogalmazva, hogy bárki válaszolhatott a kérdésre. És az áldozat volt az egyedüli, aki tisztességesen megválaszolta a kérdést. Azt mondta, hogy ő nem tud szeretni. Ő soha senkit nem szeretett. Ezt ő megvallotta. Ő olyan állapotba került, hogy felfogta azt, amit a mindenható Isten nekünk tanít, és mindenkinek megtanítana, aki hozzáfordul, hogy az ember nem tud szeretni. Az ember önmagában nem tud szeretni. Csak ha benne van a szeretet. Ha benne van az Atya szeretete, csak akkor tud az ember szeretni. Egy nappal korábban, amikor szintén elég erőteljesen gyötrődött az álmatlanság, a fáradtság, a félelmek miatt, ő kimondta azt, hogy ő vérszívó. Piócának nevezte magát. Ezáltal ő megnevezte azt a szellemiséget, ami leuralta a testvérén keresztül az ő életét is, és amely leuralja sokak életét. Mert mindaddig, amíg az ember nem ismeri az Atyát, az ő teremtőjét, amíg, ahogy fogalmazza Isten, az ő ellenségei vagyunk, addig nincsen bennünk az ő szeretete. Ezért másoktól próbálunk szerezni szeretetet, és így válunk piócákká. A húgom úgy igazából, ő azt mondta, ami a valóság. Az a valóság, amely fölött a legtöbben szemet hunynak. Miszerint az ember vérszívó, pióca, az istentelen ember vérszívó és pióca. Mások embertársai figyelméből és lelkéből él, táplálkozik. Miért? Azért, mert ő fentről nem kap semmit. De fentről miért nem kap semmit? Azért, mert Isten nem adja az erőt, a békét, a lelki békességet azokra a személyekre, akik az ő ellenségei. Tehát ő a tolvajnak, a rablógyilkosnak nem ad erőt, Isten. Mint ahogy te sem adsz pénzt a gyermekednek, ha tudod, hogy alkoholista, vagy kábítószer függő, és tudod, hogy ő azt a pénzt az önpusztításra fordítaná. Te sem kívánsz neki pénzt adni. Ugyanígy a mindenható Isten sem akar életerőt adni azoknak a személyeknek, akik az ő ellenségei, akik az élet ellenségei, mert figyelmen kívül hagyják az élet törvényét, annak szabályait, az élet rendjét. És így az ilyen emberek dönthetnek afelől, hogy hogyan tovább, mit fognak csinálni. Mivel a csap el van zárva fölöttük, és életerő nélkül nem lehet élni, tennék kell valamit. Vagy megkérdik a mindenható Istent, hogy miben tévedtek, mit rontottak el, és Isten megmutatja nekik, hogy ez és ez és ez hibás a te szívedben, és emiatt a csap el van zárva. De ha te megtérsz ezekből a dolgokból, ezekből a hibákból, a csapot megengedem fölötted. Ezt nevezi az írás, maga a mindenható Isten, a próféta által, Jézus által, az apostolok által, megtérésnek. Az ember meglátja a bűneit, a benne lévő életellenességet, és elhagyja azokat, megtagadja azokat, megtér azokból. És Isten megbocsátja az ő bűnét, és ha ő ragaszkodik az élet szavához, amit ő kijelentett Jézus által, akkor a csap meg van engedve fölötte, bőségesen. És jön a szer, a mennyből. Egyenesen a mennyből jön a szer. És abból a szerből még jut másnak is. Más betegeknek, mondjam azt, fogyatékosoknak, akiknek kevés van abból, ki vannak zsákmányolva, össze vannak törve, a világ becsapta őket, hittek a hazugságnak, belementek a bűnbe, és ugye gyengélkednek, fájdalomban vannak, össze vannak törve. És amikor találkoznak Isten gyermekével, Isten gyermek azt mondja, tessék, adok én neked szert, egy segélycsomagot, hogy támadjál fel a lelki halálból. Egy kicsi erő, egy kis vigasztalás, bátorítás, szembesítés. Lásd meg, hogy mivel zártad el a csapot. És ha megláttad és megbántad, Isten a csapot megengedi fölötted is. És akkor figyelj az ő szavára, és a csap neked is meg van nyitva. Örökre, ráadásul, örökre. És többi soha nem fogja elzárni. Csak ráfigyelj. Figyelj az ő szavára. Figyelj Krisztusra, mert Istennek a szava az írás szerint a Krisztus. Jézus Krisztusban Isten, az ige, testé lett, hogy nekünk, testieknek megmutassa az élet szavát, élet beszédét. Figyelj rá, és a csapat többi nem fogják elzárni fölötted. Ezt mondja mindenható Isten. Igen ám, de azok az emberek, akik nem akarnak kijönni a világosságra, akiknek tetszik a bűn, tetszik az életellenesség, a sötétség, azok nem mennek az Atyához szerért, szeretetért, hogy ő megszeretgesse őket, meggyógyítsa őket, a bűnöket, a hibákat kijavítsa, kitisztítsa, kipucolja belőlük, hanem azt teszik, amit Júdás. Ragaszkodnak a saját elképzeléseikhez, a saját életellenes elképzeléseikhez, a bűnhöz, és mivel arra Isten nem adja a szert, a szeretetét, ezért nem tudnak más tenni, mint hogy lopnak, tolvajjá válnak, embertársaiktól lopnak, lopnak tőlük időt, életerőt, figyelmet, és abból élnek. De hogyan tudnak lopni? Hogy megy az ilyen könnyen a lopás? Úgy, drága embertársak, hogy elhitetik embertársaikkal, szeretteikkel. Azt, hogy ők szeretik őket, mint ahogy Judás is megpróbálta Jézussal elhitetni, hogy szereti őt. Csókkal, öleléssel, kedvességgel, hízelgéssel, különböző módon elhitetik embertársaikkal, hogy ők szeretetteljes emberek, és így megnyerik őket maguknak, és az ő embertársaik az ő hazug kedvességük által, az érzelgés által, a nyáladzás által megtévesztve odaadják nekik az életük idejét, életük erejét, a figyelmüket, és abból élnek, egészen pontosan élősködnek. Mert aki az embertársaiból él, és nem Isten szeretetéből, mint Jézus, a tökéletes fiú, ugye? Az nem él, hanem élősködik. Tolvaj és rabló módon lelakja az embertársait. Ezt teszi amit úgy hívunk, hogy ördög. Amiről azt mondja Jézus, hogy emberölő volt a kezdetektől fogva. Ez a szellemiség, ami bennem is jelen volt, és Isten könyörüljön rajtam, talán jelen van valamilyen mértékben ez a szellemiség. Az emberekből élés, tolvajlás, rablás mindenkiben jelen van, aki nem ismerte meg az Atyát, aki nem ismerte meg a fiút, mert az Atyát senki nem látta, csak a fiú, és akinek a fiú akarja megmutatni, ezt mondja Jézus. Tehát mindenki tolvaj, és rabló, és pióca, és vérszívó, aki nincs az Atyában, aki nincs egyenesben, aki nem bűntelen, akinek nem bocsájtattak meg a bűnei, mindenki pióca emberek. A szerencsétlen pórul járt húgom, aki szinte meghalt, ő megnevezte, ő fájdalmában, tehát ő abban az állapotban volt, hogy nem tudott már gondolkodni, nem tudott ő már hízelegni, megfelelni senkinek, sem az ő testvérének, húgának, sem nekem, sem a férjének, hanem ő azt mondta, ami van. Az élő Isten lelke beszélt általa. Ő kimondta, hogy milyen szellemiség uralkodik benne az ő szívében, milyen szellemiségben élt ő, milyen szellemiség ment át az ő testvéréből ő belé. És persze ilyenkor a hízelgő, a csókolózó, nyaldosó, nyáladzó Júdás mit csinál? Jaj, ne mondj ilyent! Nem vagy te pióca, nem vagy te vérszívó. Mert ugye megijed, mert a szellemiség ott van a másikban is, a harmadikban is, az ötödikben is, a hatodikban is. És megijed, és próbálja meggyőzni, hogy ne mondj ilyent, ez nem igaz. Nehogy lebuktass minket. Ne buktass le minket, hogy mi vérszívók vagyunk, hogy tolvajok vagyunk, rablók vagyunk, emberölők vagyunk, ne buktassál le minket. De a húgom olyan állapotba került Isten engedelmével, hogy ő lebuktatta, ő kimondta, hogy ő vérszívó. Nem tud szeretni. Kimondta. A kérdést a sogoromnak tettem fel elsősorban, mert így adta a lélek. De ő nem válaszolt. Vagyis ő válaszolt hát, balra is, meg jobbra is, meg előre is, meg hátra is. Így válaszolt a kérdésre. Kérlek, bocsássatok meg az indulatokért, Tehát nem akarom, tényleg nekem is hatalmas kihívás ez, hogy én a szellemiségről beszéljek, és ne azonosítsam a szeretteimet, a családtagjaimat evel a szellemiséggel, amely őket is öldökli. Tehát a sógoromat is öldökli ez a szellemiség. Ez, ami benne van az ő szívében, őt is öldökli. Én, hogyha őt azonosítom el a szellemiséggel, akkor halálra ítélem őt. Azt, akit Isten talán meg fog menteni, meg akar menteni. Ugyanúgy, mint sőt, megmutatta nekem a mindenható Isten, hogy meg akarja őt menteni. Őt is meg akarja menteni. Tehát én erről úgy kell beszéljek, hogy elmondom azt, amit látok, leleplezem az ördögöt, ezt a szellemiséget, ami engemet is rabul ejtett egy életen keresztül, fogva tartott, de nem azonosítom az embertársamat evel a szellemiséggel. Noha ez az a szellemiség uralja őt, nem azonosítom őt azzal. Mert hogyha megteszem, akkor kárhoztatom őt, elítélem őt, elveszem tőlem a megváltás lehetőségét, amit Isten számára is felkínál. Nem én akarom azt elvenni tőle. Azt ő így is el fogja veszíteni, ha sokáig játszmázik, ha nem akar szembenézni azzal, hogy miben van, mi uralja az ő szívét, az ő lelkét, ő ezt a lehetőséget el fogja magától dobni. Ez az igazság, de nem én fogom azt tőle elvenni. Tehát a hugom válaszolt a kérdésre. Ő egyértelműen kimondta, hogy ő nem tud szeretni. Tehát ő megláthatta azt, hogy az ember nem tud szeretni. Saját magát igen. Vért tud szívni másoktól, de nem tud ő szeretni. Amit mi úgy hívunk, hogy szeretet, mi emberek, elbukott emberek, az valójában nem más, mint egyfajta kannibalizmus. Lelki és testi kannibalizmus. Lelki azért, mert egymás lelkét megesszük. A hazugsággal, a képmutatással, a saját elképzeléseinkkel egymás lelkét felfaljuk. Így betegedünk meg, így öregedünk meg, és így megyünk a temetőbe egymás után. Testi kannibalizmus olyan értelemben is, hogy ha valakinek a lelke eltorzul, megbetegszik, az ő teste is követi azt. A test ugye követi, tehát a léleknek az állapotát a test követi. Tehát ezért, hogyha valakinek a lelke megromlik, vagy valakiből kiszívják a vért, az ember meg fog halni. Erről szól általában minden házasság. Egyik megöli a másikat, ugye? Egyik előbb meghal, mint a másik. Amelyik erősebben tudja szívni a vért, az ugye legyőzi a másikat, és néhány évvel tovább él itt a földön. Erről szól a legtöbb istentelen házasság, Isten nélkül házasság. És akinek a vérét elszívják, a szellemiség a vérét elszívja, ugye az két dolgot tehet. Vagy feladja az életét Isten kezébe, azt mondja, Istenem, a tiéd vagyok, legyen, hogy akarod. Lehet, hogy őt kizsákmányolják, eltiporják, kiszívják a vérét, a lelkét, ellopják az életét, de viszont Isten azt mondja, hogy nem baj, nem baj. Én téged kárpótollak. Mert sok ilyen volt. A szegény Lázár történet arról szól, hogy ő is szegény volt, nem volt semmije, de Isten őt kárpótolta. Itt a földön elvette a betegséget, a fájdalmat, a nyomorúságot, de Isten őt kárpótolta. Megadta neki a maximumot, örök életet. Nem volt egoista, nem akart ő magát kárpótolni, nem akarta magát megvédeni, nem akarta magát egészségben tartani, magát felmagasztalni, ezért Isten őt felmagasztalta. Úgyhogy igazából én nem féltem a hugomat, bármi is lesz vele, még hogyha meghal is, a játszmázás miatt, az ördög játszmái miatt. Őt nem féltem, mert tudom, hogy ő gyermetek. Sokat szenvedett, rengeteget szenvedett. Én láttam apámat szenvedni, mielőtt meghalt volna, láttam a hugomat is szenvedni. Azt kell mondjam, hogy az a szenvedés, amit láttam a hugomon, az borzalmasabb volt, mint amit láttam apámon. Ő a rák miatt szenvedett. A hugom pedig a lelkében szenvedett. Tehát sokkal nagyobb fájdalom. Én tapasztaltam mind a kettőt. Tapasztaltam a testi fájdalmat is, valamilyen mértékben viszont tapasztaltam a lelki fájdalmat is. El tudom mondani, hogy a lelki fájdalom, amit az ember tapasztalhat itt a földön, de a halál után is, az sokkal borzalmasabb, mint a testi fájdalom. És ahogy a hugom szenvedett és remegett és reszketett, és rettegett a félelemtől, ami benne volt, ami őt megkörnyékezte, a szellemiség által, amit beengedtek a házukba, annak a látványa sokkal borzalmasabb volt, mint az apám testi szenvedésének a látványa. Ezt el tudom mondani. Tehát ő tudta, hogy az ember nem tud szeretni. Tehát ő ezt tudta. Lehet, hogy nem tudta meg, hogy hogyan tudna ő igazán szeretni, még jobban szeretni, vagy Isten által szeretni. Ezt nem tudom. Fogalmam sincs. Viszont azt láthattam, hogy a kérdés a másik oldalon nincs megválaszolva. Balra is, meg jobbra is, meg hogy hát igen is, meg nem is. Tehát nem volt. Ahogy mondta Jézus, a ti válaszotok legyen igen, igen, nem, nem. Minden, ami ezen kívül van, az ördögtől való. Így fogalmazott Jézus. Tehát ilyen ördögi választ kaptam a kérdésre. Megkértem szépen, mondom, te válaszolj a kérdésre valamiképp. Mondjál igent, vagy mondj nemet. Teljesen mindegy. Mert mind a kettő jó. A legrosszabb válasz az, amikor nem válaszolsz. Se balra, se jobbra. Tehát ilyen langyosba, középben, középúton hajlongsz. Balra is és jobbra is. Mert ha azt mondod, hogy igen, tudsz szeretni, szeretted őt, akkor arra egyértelműen azt tudom mondani, hogy tessék, ez a gyümölcse. Így szeretted őt mostanik. És jelzem, hogy egy 24 órán belül ő már ugye a húgom szinte meghalt, tehát állítás szerint át is ment a küszöbön. Látta a sötétséget, amit én láttam álomban, és végül ugye megmentették, de a test hőmérséklete 16 fok volt, amikor kórházba felvitték. Tehát elhihető, hogy igen, a lélek látta azt a sötétséget, amit összecsomagoltunk neki, mondjam azt. És amit ő is persze, ebben ő is részt vett. Látta a sötétséget, és egyértelműen kijelentette, hogy nem akar oda visszamenni. Teljes szívemből kívánom, hogy ne is menjen oda vissza. Soha. Tehát, hogyha válasz igen, hogy tudsz szeretni, és szeretted őt, azt tudom mondani neked, hogy így szeretted őt, tessék. Ez a gyümölcse. A te szeretetednek. Ha pedig azt mondod, hogy nem szeretted őt, mint ahogy nem szeretted őt, mert az ember nem tud szeretni. Az emberi szeretet az maga a halál. Tehát az ember szereti a csokoládét, megeszi azt. Ha szeretem a sonkát, megeszem azt. Ha szeretem a bárányhúst, megeszem a bárányt. Ez az emberi szeretet. Ha szeretem a feleségemet, megeszem őt. Sőt, már nyalom, falom, megpróbálom felfalni őt, szó szerint. Az emberi szeretet. Tehát teljesen maga a fizikai képek, ugye, testi képek, fizikai képek, nyilvánvalóvá teszik azt, hogy az ember hogy szeret. Megeszi azt, amit szeret. Isten hogy szeretett? Hát ő önmagát adta, ő testé lett mértünk, Jézus személyében, és önmagát adta értünk. Nem megevett minket, mert szeretett, hanem önmagát adta értünk, hogy mi élhessünk. Tehát ha azt mondod, hogy nem szeretsz, nem tudsz szeretni, és nem is szeretted a húgomat, akkor a következő kérdés az, hogy és akkor mit tettél mostanig? Mostanig mit tettél? És a válasz a kérdésre az, hogy hát gyűlölted őt, megetted őt, nem? Hát itt a bizonyíték, nehogy néz ki. Tehát hangsúlyozom, drága emberek, nehogy valaki félreértsen. Én, hogyha megnősültem volna, ugyanezt cselekedtem volna. Semmiben sem vagyok különb, mint a sógorom. Én ezt úgy mondom, amit mondok, hogy én magamat nem tartom kivételnek. Nem vagyok én ilyen indigó gyermek, vagy mit tudom én, földre szállt angyal, ne. Ezt el kell felejteni mindenestől. Pont olyan karnális, testfüggő, szexfüggő, húszabáló, önimádó, önszerető, önmegvalósító ember voltam, mint mindenki más. És az, hogy most milyen vagyok, hát Isten tudja. Nélküle gyilkos, rabló, emberölő és tolvaj. Képmutató, ez vagyok. Tehát, hogyha én megnősültem volna, ugyanúgy szerettem volna a feleségemet, sőt, amíg volt párkapcsolatom, ugyanúgy szerettem a páromat, mint ahogy legtöbb ember szereti. Nyaltam, faltam, megettem. Megettem a lelkét, leuraltam, föléje kerekedtem, elvettem, úgymond feleségül, elvettem őt a gondviselőtől, ugye. Magamévá tettem, ugye. Ezek mind a fenevad bélyegei. Ha valaki nem érti, mi a fenevad bélyege, értse meg most. Tehát elvettem, ugye, nem feleségül, mert annyira pofátlan és szabados voltam, hogy kellett az élvezet, de a szembesülés az semmiképpen nem kellett. Tehát elvettem, kölcsönvettem, hogy ingyen dughassak vele, magyarul. Tehát nekem fizessek a testi örömökért. Így mondanám, ez a legkorrektebb kifejezés. Így szerettem én is. Tehát a fenevad bélyegei kettős pont. Elvettem magamnak élvezetül, nem feleségül, élvezetül, mint egy ilyen háztartási gépet, ugye, élvezeti cikket elvettem, magamévá tettem, tehát kisajátítottam, ugye, birtokoltam, a tulajdonomba fogadtam, magamévá tettem, elvettem az ártatlanságát, a szüzességét, és az ura lettem, tehát Isten helyett az ura lettem. Ha valaki nem érti, hogy mi a fenevad bélyege, itt van. Tehát, hogyha azt mondja a sógorom, hogy nem tud szeretni, és nem is szerette őt, a következő kérdés, hogy mit tettél mostanig? Tehát egyértelmű. Mostanig megetted, etted őt, fogyasztottad. Ennyi maradt belőle, még egy napra való maradt belőle, megetted őt. És hogyha ezt mondta volna, tehát hogyha igent mondott volna, az is jó lett volna, az is jó válasz. Az igen is jó válasz. Mert akkor van szembesülés. Azt mondja nem, az is jó válasz, mert van szembesülés. Ha van szembesülés, van szabadulás, van bűnbánat, van örömhír, van evangélium, van megváltás, van megbocsájtás, van feloldozás, van újjászületés, van gyógyulás, van békesség. Úgy a húgom számára, mint a férje számára, a gyermekei számára, a Gyergyó számára, számomra, az összes képmutató kanibál számára, akik laknak ezen a földön. De mivel, hogy nem volt sem igen, sem nem, hát az lett, hogy egy 20 órán belül a húgom szinte elvesztette az életét, és még a lelkét is, mert ugye amikor átment a halál küszöbét, átlépte, akkor egy borzalmas helyre került, amit én láthattam korábban álomban, mert Isten nekem megmutatta azt, hogy hova járt a húgom, a 17-es szoba, 17-es ajtó. Én azt kinyitottam, és beréptem, és beestem a pokolba, szó szerint. Ő, amikor bement a marosba, a folyóba, akkor ő gyakorlatilag, ő a testileg, ugye, hát a marosba ment, és lelkileg viszont a pokolba lépett be, viszont az mindenható Isten nem engedte. Arról Isten nem engedte, hát erről is ugye lehet beszélni, mert az történt, hogy az Úristen megengedte az ő férjének, hogy oda menjen, és kihúzott a marosból. Legalább lássa, hogy mi történt mostanig, hogy mostanig mit építettek. Viszont ezt úgy is lehet fordítani, hogy ő megmentette. Viszont, hogyha ő még továbbra is megváltót játszik, mert ez a megváltó, ugye? Mi vagyunk a megváltók, nem? Nincs nekünk szükségünk megváltóra. Hát én mentettem meg a feleségemet, én megmentettem mindenkit, csak aztán végül csak eltemették is. Ugye hát kapott egy bélyeget, hogy hát pszichiátriai eset, megbolondult, és hát ugye ezért el kellett őt temetni. Tehát így mentjük meg mi egymást. Tehát erről beszéltem mostanig, ez az emberi szeretet. Hogyha én valakit megmentek, azt az embert én meg fogom enni. Le fogom lakni. Ha valakit én elvennék feleségül, hát Isten kegyelme nélkül, teljesen bizt az ő jelenléte nélkül, le fogom lakni, meg fogom ölni. El fogom fogyasztani az ő lelkét és az ő testét. Ez az emberi szeretet. Hogyha azt mondta volna nem, akkor nyilván következő kérdés az lett volna a megoldás felé, a megoldás irányába, hogy akarnád-e, most, hogy beláttad, hogy te nem szeretted őt, mert nincsen benned szeretet, mert a tolvajban nincsen, tehát az istentelen, az Istent gyűlölő emberben, az Isten szavát, a Krisztus szavát figyelmen kívülhagyó és gyűlölő emberben nem lehet szeretet. A kérdés az, hogy akarnád-e őt mostantól szeretni? Hogy ez mostantól másképp legyen, hogy ne kelljen őt lelagd, ne kelljen felfald őt, ne kelljen magadévá tedd, mint az oroszlán ezért az antilopot, és megedd őt, hanem hogy szerrel táplált. Hogyha elesik, vagy valahol téved, akkor legyen nálad szer a mennyből, Istentől, amivel tudod táplálni őt. Akarnád-e ezt? És akkor nyilván dönthetett volna afelől, hogy igen vagy nem. Ha azt mondta, ha nem, akkor elmondta, hogy rendben, így döntöttél. Bizonságot teszek, hogy Isten számodra felkínálta ezt a lehetőséget, de te nem éltél a lehetőséggel. Neked nem kell az isteni szeretet, hanem te továbbra is a magadékban bízol, ami a kanibál szeretet. Csak ugye amellett Isten bizonságot tesz neki, hogy igen, ez tényleg így van, megmutatja, hogy tényleg így van, de mivel, hogy sem igent, sem nemet nem mondott, hanem a langyosban maradt, ahogy mondja Jézus, aki sem hideg, sem forró, azt kiköpi a szájából. Ezt mondja Jézus. Azzal nincs, amit kezzen. Mert nem mondja azt, hogy te, nincsen bennem szeretet. Vagy nem mondja azt, hogy szerintem van. Mert hogyha azt mondja, hogy szerintem van, akkor Isten neki megmutatja, hogy valóban van-e, vagy nincs. Hogyha azt mondja, hogy nincsen bennem szeretet, de szeretném, hogy legyen, akkor Isten megadja azt ajándékba. De ez nem történt meg. És ehelyett maradt a Júdás csókja. Tovább szerette a húgomat még 24 órán keresztül, amíg ő végül úgy döntött, hogy neki már nem kell ebből semmi. Ebből, amiben ő mostanig élt, ebből neki nem kell semmi. És inkább elveti ezt az életet, mint tovább éljen ebben a képmutatásban. Egy olyan világban, ahol a televízió, a számítógép és a telefon képernyője neveli az ő gyermekeit. Egy olyan világban, ahol nincsen már szükség anyára. Egy olyan világban, ahol már nincsen szükség feleségre. Egy olyan világban, ahol egy nőnek az értéke csak annyi, hogy elviszi a kutyát megszaratni. Tehát ezért éljen egy 40 éves fiatal nő, hogy kutyát szarasson, mert azt különben senki nem szereti, tehát nem szívesen jelentkezik senki, ugye, a kutya szaratásra. Teljesen fölösleges, hogy ezért éljen valaki, hogy kutyát szarasson. Úgy gondolom, hogy ez mindenkiben kiverni a biztosítékot. Úgy férfiakban, mint nőkben. Képzeld el, hogy mostantól avval a tudattal kell éljél, hogy nem vagy jó sem apának, sem férnek, sem pénzkeresőnek, sem anyának, sem feleségnek, sem pénzkeresőnek. Tehát nincs semmi hasznod. Csak annyi, hogy kutyát szaradsz. Na, és ha tudsz békességben élni, úgy, hogy nem bolondulsz meg, akkor azt mondom, hogy te már átlépted a menthetetlenség küszöbét. A húgom még nem lépte át, mert őt nagyon zavarta, hogy ő azért él, hogy kutyát szarasson. Mert az ő gyermekei számára a képernyő sokkal érdekesebb és izgalmasabb már, mint az édesanyjuk jelenléte. Nincsen semmi haszna, pénzt sem keres, nem dolgozik pénzét, és feleségnek sem jó, mert sokkal jobbak vannak a pornóban, a filmeken, a különböző pornószájtokon. Tehát mit keresen ő a földön? Mi értelme az ő életének? Ha valaki úgy érzi, hogy így is tudna élni békességben itt a földön, hogy az ő földi identitása, személyazonossága arról szól, hogy kutyát szarad naponta kétszer, annak tényleg azt tudom mondani, hogy én kérek elnézést attól a személytől, hogy ez a felvétel eljutott hozzá. Mi a durva a Júdás csókjában, a Júdás szeretetében? Az, hogy kívülről olyan, mint a szeretet. Tehát úgy látszik, mint ha szeretne. Képes elhitetni, hát megpuszilta Jézust, megölelte, megsimogatta az arcát, és azt mondta neki, hogy a fülébe súgta, hogy szeretlek, mester. De ilyen sziszegősen mondta, hogy szeretlek, mester. Szeretlek, mester. Kb. Így mondhatta Júdás. A Júdás csókja attól életveszélyes, méreg, hogy képes megtéveszteni mindenkit. Aki a láthatókban hisz, aki a szemeinek hisz, és nem a léleknek, nem az élő Isten szavának, képes megtéveszteni mindenkit. És úgy tűnt, hogy őt nagyon szeretik, a húgomat. Úgy tűnt kívülről, testi szemekkel nézve úgy tűnt, hogy ő szeretve van, folyton vele vannak, mellette vannak. De a lelki szemekkel nézve úgy tűnt, hogy erőst át van verve. A szeretet nevében, a törődés nevében, a családiasság nevében, az együvé tartozás nevében a húgom át volt verve. Durván át volt verve. Olyan képmutatók által, mint az ő bátyja például. És az összes testi, karnális ember, aki testi módon szerette őt, mint ahogy szeretjük a csokoládét, és zabálták és felfalták őt. Át volt ő verve. És kívülről mindenki éjjelzett a közönség, az arénában éjjelzett, hogy ez az Rómeó, így kell ezt csinálni. És Rómeó megcsinálta. Ő lett a hős, aki szerette Júliát. Nagyon szerette őt. Csak a probléma az, hogy Júlia abba belehalt, a Rómeó szeretetébe. Csak van egy bibi a történetben, amivel a legtöbb főszereplő, az ilyen földi szerelmek és szeretetek főszereplője nem számol. És pedig az, hogy Istent nem lehet átverni. Istent, az ég és a föld teremtőjét nem lehet átverni. Engemet át lehet verni. Látjátok, ha hagyta volna a mindenható, akkor én még mindig hazugságban lennék annak tekintetében, hogy a húgommal mi a probléma. Elhinném, hogy a húgommal volt a probléma, hirtelen meghibbant, biztos valamit felszippantott a levegőből, és attól teljesen megzavarodott az ő elméje, és attól került ebbe az állapotba. És akkor lehet, hogy mára már el is temettük volna, és arról beszélgetnénk ott a, mit tudom én, 2 deci, meg 2 deci pálinka is, 6 vagy 66 sör mellett, hogy jó ember volt, a húgom jó ember volt. Nagyon szerettük őt. A temetésen is úgy sírtunk, úgy sirattuk őt, mert meghalt, és nincsen már vér. Már többet nem lehet szívni az ő lelkét, az ő vérét. Ugye, tudnánk erről beszélni? Mivel, hogy megvallottam ugye az előző fejezetekben, hogy engemet is átvert a szellemiség, amely leuralta az okkultizmus rabjává vált húgomat, engemet is átvert, két napon keresztül átvert, azok után, hogy közel 10 éven keresztül járhattam ezen az úton, megismerhettem a Krisztust valamelyest, róla beszéltem, és tanítva voltam, mégis át voltam verve. Figyelmen kívül hagytam az élőisten szavát, és a szemeimnek hittem. Érzelgőssé váltam, a szemeimnek hittem, és ezért én is át lettem verve. És 2 nap után Isten megmutatta, hogy ügyelj, mert elestél. Te nem arra figyeltél, amit én mutattam neked, hanem arra, amit a szemeid láttak. Ez történt. És hát a történetben az a bibi, hogy Istent nem lehet átverni. Meg van írva számtalanszor, sőt, aki ismételten minden figyelmeztetés ellenére szembe megy az ő szavával, az ő életével és az ő lelkével játszik, mert Isten nem fogja hagyni, hogy az összes gyermekét lemészárolja ez az emberölő szellemiség. Ezt nem fogja engedni. Akik döntenek az emberölő képmutató szellemiség mellett, az emberi szeretet mellett, figyelmen kívül hagyva az ő szavát, azoknak a lelke kárba fog veszni. Ezt mondja az élőisten szava, igéje. És hát az Úristen megmutatta, mert ő szól, az ő gyermekei ezt szól. Ha kérik, ha nem. Megmutatja, hogy mi a valóság. A látszat mögött, a kifelé mutatott képek mögött mi a valóság. Megmutatja mindenható Isten. Az emberi szeretet mögött a szívben mi a valóság. Megmutatja. Olyan szituációkat szervez és rendez, amelyekben nyilvánvalóvá válik, hogy ki valójában az a szellemiség, amely a mi szívünket uralja. Szomorú dolog, hogy amikor a húgom bekerült a csíkszeredai elmegyógyintézetbe, azt követően kaptam valamit, egy fontos üzenetet, mondtam, hogy átmegyek, megalázom magamat a sógorom előtt, és elmondom neki, hogy figyelj meg, ezt mutatta mindenható Isten, ha érdekel. És hát átmentem, hogy elmondjam, mit láthattam, de nem volt alkalmam arra, hogy beszéljek vele. És nem akartam, tehát én nem vagyok egy poáró, egy nyomozó. Egyszerűen ott volt a szemem előtt, képernyőn, a hoki meccs. Egy pár napja az, akit szeret, nagyon szeret, szinte meghalt. És ott a képernyőn a hoki meccs, a vigasztaló. Semmit nem szóltam, megszomorodtam. Nincs ami szólni ilyenkor. Azt csinál, amit akar. Nem vagyok az apja. Semmit nem tehetek. Megszomorodtam, mert tudtam, hogy az ő felesége tényleg elhitte neki, hogy ő szereti őt. Fájdalmas volt látni. Ha valaki azt mondja, hogy szereti az ő anyját, vagy apját, vagy feleségét, vagy bárkit, aki olyan szituációba kerül, hogy szinte meghal, és utána ő továbbra is, úgymond, földi vigasztalást választ magának, akkor mennyire hihető az, hogy ő valóban szerette, és Isten szerint szerette őt. Hogyha én valakit úgy szeretek, hogy magamat én földi, hiába való dolgokkal vigasztalom, meg megörvendezhetem, és azt a hamis örömöt adnám tovább, ami nem öröm volt számára sem, mert erőst nem örvendett bizonyos dolgoknak a húgom, akkor valami nem stimmel. Persze, kifelé a képek továbbra is nagyon szépek. Ő egy szerető, hűséges házastárs. Ha netán meghalt volna, biztos a temetésen is mindenki elhitte volna, hogy nagyon szerette őt. De mivel? Szerette. Etette szerrel. Miféle szerrel? Mivel szerette? Mert hogyha sikerül elhitetni mindenkivel kifelé, hogy ez a személy, ugye az én húgom, szeretve volt nagyon, akkor hihető az a verzió, hogy hát valójában csak azt tudja, hogy ő megbolondult. Hát valami olyan cippantott be a levegőből, ami megmérgezte az ő tüdejét, vagy az ő vérét, és attól megbolondult. A vére valóban meg lett mérgezve, az ő lelke, ugye a vérben van a lélek, valóban meg lett mérgezve, csak nem a levegőből, hanem a vérből, a lélekből. Meg lett mérgezve, igen. Hamis dolgokkal, hazug dolgokkal, képmutatással, bálvány imádással, ugye, a földi dolgok, a földi jólét, a testi dolgoknak az imádatával. Az ő lelke meg lett fertőzve, ezt is megmutatta Isten korábban nekem. Kaptam egy olyan képet, hogy ő vérrákos, ugye, hogy az ő vére meg van betegedve, az ő lelke meg van betegedve. Tényleg vérrákos, valóságban nem vérrákos, de mégis igaz, lelki értelemben, hogy az ő vére beteg, beteg az ő vére, az ő lelke beteg. Ez volt a konklúzió. És valamilyen szinten teher is. Tehát erről beszéltem korábban, hogy a Az, ami a húgom számára teher, ő meglátta a valóságot. A számomra is teher. Tehát én is ugyanúgy megláttam azt, amit ő meglátott. Én is lehetnék a bolondok házában, vagy bárhol, mert én is ugyanazt láttam, amit ő látott, hogy hogy élünk mi, a minta apuka, a minta anyuka, a minta polgár, image mögött, mi van elbújva, elbújtatva. Tehát láthattam a valóságot. Annyi volt a különbség, kedves embertársak, hogy amíg én kaptam vigasztalást Istentől, ő nem kapott. Nekem volt vigasztalásom. Én láttam, láttam ugyanazt a valóságot, amit a húgom meglátott. Ugyanúgy megszomorodtam, mint ő, csak nekem volt vigasztalásom. Az élő Isten szava által kaptam én vigasztalást. Az ő gyermekei által, akik ezen az úton vannak, és szintén megláthatták a valóságot, amiből Isten minket próbál megszabadítani, kaptam én vigasztalást. De ő, mivel nem hozta meg azt a döntést, hogy a Krisztus kezébe helyezi az életét, az élő Isten szavára bízza az életét teljes mértékben, ő nem kapott vigasztalást az élő Isten szavából. Sem más emberek által, sem a Biblia által. Ezért maradt a valóság, a borzalmas valóság látása, vigasztalás nélkül, és ez maga a pokol. Így került a húgom a pokolba, hogy volt neki látása a valóságról, ami ugyanaz, amit én is látok, és többen, aki erre az útra lépett, aki Isten által kapott látást, mindenki meglátta azt, amit a húgom meglátott. De volt vigasztalásuk, és van vigasztalásuk. Isten összetör, de be is kötöz. Ezt mondja a próféta. Megdorgál, meg is vigasztal. Méz édes. Az ő vigasztalása, az ő bátorítása, az ő gyógyítása. Ő kapta a valóságot, a valóság látását, de a megoldás nem volt sehol, vagyis volt egy megoldás a húga által, aki 10 éve van az okkultizmusban. 10 éve. Tehát egy valós látásra, ami borzalmas, mert meglátni a valóságot Isten nélkül az maga a pokol, emberek. Erről többször beszéltem én már. Hogy meglátni a valóságot Isten kegyelme nélkül az egyenlő a pokollal. Ezt a poklot tapasztalta meg a húgom. De mivel a legtöbben nem látják a valóságot, hihető az, sokkal hihetőbb az, hogy vele valami történt. Nem volt mögötte semmi. Nem volt semmilyen bűn mögötte. Sem az ő részéről, sem a férje részéről, sem az én részemről, sem az anyja, sem az apja részéről, nem volt semmilyen bűn mögötte. Nem volt semmilyen életelenesség mögötte. Ez valamilyen bacillus vagy baktérium következtében történt. Tehát hangsúlyozom, a testi emberek számára, akik nem vágynak az igazság megismerésére, hihető az, hogy a húgom magától megbolondult. Viszont én el kell mondjam azt, hogy ha ő bolond, akkor én is bolond vagyok. És igen, sokan mások bolondok, akik megláthatták a valóságot. Jézus is bolond volt, mert ő is látta valóságot, és arról beszélt, hogy hogyan lehet, a lélek hogyan szabadulhat meg ettől a szörnyű valóságtól. Már akkor is leuralta a fenevad 2000 évvel ezelőtt a világot. Mennyivel inkább most? Mennyivel inkább most, emberek? Mennyivel inkább most? És a húgom ezt meglátta, de nem volt igaztalása. Mert korábban ő nem hozta meg azt a döntést, hogy bármi van, bármi is legyen, ő a legjobban, elsősorban, mindenek előtt és mindenek fölött az élő Isten szavához ragaszkodik, Krisztushoz, mert abban van vigasztalás, van lélek, bármi is legyen kint, összeomlik azért a ház, vagy egyik képernyő leesik a földre, széttörik, vagy bármi is történjen, mert azért történnek ugye tragédiák közbe-közbe, mindenféle veszekedések, meg hazugságok, meg gyötrődések, de Isten megvigasztal. Akinek van kapaszkodója, ugye a Krisztus beszédét úgy nevezi Isten, hogy kőszikla, Jézus által, én vagyok a kőszikla. Tehát az ember meglátja valóságot, de van kőszikla a lába alatt, akkor nem törik össze. És hogyha netán véget ér az ő föld élete, az sem probléma, mert Isten magához veszi őt, mint ahogy megígérte. De neki nem volt vigasztalása. És mivel, hogy ugye hát én is ellenség voltam, mert néhány alkalommal Isten adott figyelmeztetés korábban, hónapokkal ezelőtt, nem jártam hozzuk a házukba, mert ugye ők azt elutasították, azt, amit kaptak, vagy amire Isten figyelmeztette, azt elutasították. Tehát én ördöggé váltam. Helyette elfogadták a más barátok tanácsait, vagy olyan személyek társaságát, akik egy olyan Istent képviseltek, aki nem ítélkező, feltétel nélküli szeretet. És akkor ugye nincsen semmilyen erkölcsi rendje neki, morális rendje vagy parancsolata, ezért ugye nem jártam hozzuk, tehát megpróbálták rám fogni egyébként, hogy én voltam a hibás, ezért. És ezt tudom, hogy sokan el is tudják hinni. Csak a probléma az, hogy a kérdés az, hogy Isten elhitte-e? A te teremtőd, a mi atyánk, az ég és a föld teremtője elhitte-e? Ez a kérdés. És ennek a kérdésre, erre a kérdésre mindenkinek válaszolni kell. El fog jönni az óra, amikor erre a kérdésre mindenkinek válaszolni kell. Ezt a kérdést mindenki meg kell válaszolja. Hogy Isten vajon elhitte-e, hogy én okoztam a bajt azok után, hogy nem jártam egyáltalán hozzuk? Kijöttem abból a házból, mert láttam, hogy őket nem érdekli az, amit az Isten mond. Én nem kértem róluk álmokat, figyelmeztetést, kaptam, megaláztam magamat, elmondtam, megvallottam a bűneimet nekik előttük, megaláztam magamat, hogy ne gondolják azt, hogy én magamból szólok. Elmondtam. De megegyeztek, ugye, a férfi és a nő, hogy hát nem jó ez. Túlságosan ítélkező. Na, a másik istenkép, ami bejárt a házba, bejáratos volt a házba, ő nem ítélkezett egyáltalán. Ő nem volt ítélkező. Ő volt a feltétel nélküli szeretet. És mégis összeomlott a kártyavár. Talán napi rendszerességgel találkoztak a másik hugommal, járkáltak együtt. Fogalmam sincs, hogy nem nyomoztam utánuk, mivel foglalkoztak. Amit úgy felszínesen láttam, azt ugye elmondtam. Nem is kívánok túlságosan mérásni, mert ez borzalmas. Órákon keresztül voltak együtt. Teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy a hugomat milyen szellemiség irányítja. A sógorom számára is. Félelmetes volt, borzalmas volt. Sógorom is látta, hogy ez nem az ő sógornője. Ez egy olyan szellemiség, amivel még ő a filmeken sem találkozott talán. Vagy maximum a filmeken. Tehát láthatta, hogy mi történik az ő sógornőjével. Tehát bizonságot teszek arról, hogy a magasságos Isten, aki nem engedte, hogy a testvére meghaljon, a földi testvére meghaljon, ő is látta, és látja, hogy mi van az emberek szívében. Őt nem lehet átverni. Sem jó cselekedetekkel, sem kedves mosollyal, hízelgéssel, ölelkezéssel, csókolózással. Nem lehet őt átverni, emberek. Ügyeljetek, mert Isten félelmetes Isten. A bűnösök számára, a képmutatók számára félelmetes Isten. Ő valóban jó. Nem hogy jó, tökéletes és dicsőséges és mókás az ő gyermekeivel. De az ő ellenségei számára ő félelmetes, emberek. Féltőn mondom, amit mondok. Féltőn. Mert amikor Isten nekem megmutatta, hogy mi a sorsuk, mi vár azokra, akik az igazság tüzét ki akarják oltani, és emberi módon akarják ezt megoldani, ezt a szituációt, én megijedtem, remektem, féltem, emberek, féltem. Az álomban azt láthattam, hogy a hugom tartja a telefont, és azon egy videót mutat, egy videót, és abban a videóban hatalmas tűz van egy épületben, és bemennek az épületbe különböző személyek, hogy kioltsák a tüzet, és valami elrobban, egy hatalmas robbanás keletkezik ebben az épületben, és akik a tüzet ki akarták oltani, darabokra törtek, így láttam, hogy a karuk meg a lábaik darabokra törnek, a koponyájuk egy széttört, és az agyvelő kilocsant, ezt láttam. Így mutatta meg a mindenható Isten, hogy mi vár azokra, akik minden figyelmeztetés ellenére a képmutatást választják, az emberi jóságot választják, a valóság és az igazság eltusolását választják, teljesen hülyét csinálva. Ebből a szeméből, a hugomból, és a mindenható Istenből, aki megkímélte az ő életét. Ügyeljetek, emberek, ezt félve mondom, Isten figyelemben mondom, hogy aki ezt hallja, ezt a felvételt, elkerülhesse ezt, most, amíg nem késő, kiáltson segítségét, mert Isten megválaszolja a kérést, az őszinte szívből jövő kérést, az alázatos szívből jövő kérést, ő meg fogja válaszolni. De aki tovább leplezi a bűnt, a mocskot, ami ide vezette a hugomat, és nagyon sok más személyt, Gyergyószent Miklóson, Székelyföldön, Kárpát-medencében, akik tovább takargatják a bűnt, azok után, hogy Isten számtalan figyelmeztetést adott, azok így fognak járni, így fognak elveszni. Ezt mutatta mindenható Isten. Mert akik abban mesterkednek, hogy eltusolják a valóságot, az igazságot, azok azt teszik, részt vesznek abban, hogy tényleg úgy tűnjön, hogy a hugom megzakkant, megbolondult. Ilyen elkezdett halucinálni, meg ezek a képek ugye megölték, megzavarták és megölték. És akik neki segíteni akartak, azok mind egészséges emberek voltak. Nem, Isten nem így látta. Bizonságot teszek az ég és a föld teremtője előtt, az Úr Jézus Krisztus nevében, akinek a feltámadását ma ünnepeljük vasárnap, ugye? 2024 húsvétján ünnepeljük, hogy Isten nem így látta, ő másképp látta. Ő azt látta, hogy ez a személy meglátta a valóságot. És azt ő arról ő folyamatosan beszélt mindenkivel. Ő elmondta, hogy miket lát. Csak nem volt támasza. Az okkultizmus felől nem kapott ő támaszt. Az okkultizmus felől, amit beengedett az ő férje és az ő házába. És azt választotta az élő Isten szava helyett. Ő abból nem kapott támaszt, vigasztalást. Én meg a házból el voltam utasítva. Nem kellett. Ők megegyeztek abban, hogy én gonosz ember vagyok, ítélkező ember vagyok, hogy én magamtól beszélek. Megegyeztek ebben, és ezért én nem zaklathattam, tehát nekem nem volt autoritásom abban a házban. Tehát ők engemet kitessékeltek, nem mondták, hogy menjek el, vagy többet nem menjek oda, hanem egyszerűen azt, amit én mondhattam Isten nevében, ők azt elutasították. Nekem nem volt autoritásom. Kész. Kaptam én néhány figyelmeztetést, elküldtem. De nem vették komolyan, figyelmen kívül hagyták. Túlságosan ítélkező vagyok, azok az álmok mind rólam szólnak, semmi közük nincsen nekik ahhoz, és egyszerűen figyelmen kívül hagyták azt. De Isten másképp látta. A hugom a valóságot láthatta meg, amit én is látok. Többen látnak, Gyergyóban is többen látnak, egyre többen látnak, mert sokan elindultak az igazságkeresés útján. Sokaknak a szívükben megfogalmazódott az, hogy miért vagyunk zombik, miért vagyunk biorobotok, miért vagyunk androidok, miért a technika, miért a számítógép irányít minket, hogyan váltunk ilyen GPS-sé. A kérdés már többekben megfogalmazódott, és sokan keresnek, és sokan már kaptak válaszokat Istentől, sokan már Istenhez fordultak, sokan már megismerték a Krisztust, sokan még nem merik felvállalni őt. Gyergyóban, Székelyföldön és Magyarországon. Tehát sokan látják azt, amit a hugom látott, csak nem merik felvállalni. És akik nem merik felvállalni, és nem vállalják fel, annak ellenére, hogy megláthatták. Mert az, aki meglátja a valóságot, az nem csupán a valóságot látja meg, hanem a meghívót is meglátja. Akinek az Úristen megengedi, hogy meglássa a valóságot, az nem csupán a szörnyű valóságot látja meg, hanem megkapja a meghívót a megoldásra, a megoldozásra, a szabadulásra, az örök életre, a lelki békére. Viszont aki azt nem vállalja fel, az mindenki bűnrészes. Abban, ami történt az én családomban. Lehet, hogy holnap nálad fog történni. Mert kaptál látást, de nem elrejtetted azt. Nem vállaltad fel. Visszamentél, úgymond az ördögöt szolgálni. Emberek, itt mindenki bűnrészes. Ebben, ami történt, és hála Istennek nem lett még végzetes, még nem lett végzetes, és ne is legyen, ebben mindenki, aki meglátta a valóságot valamelyest, és az igazságról is tudomást szerzett, és aki azzal hallgat, ebben mindenki bűnrészes. Valamilyen mértékben én is, és különböző mértékben mindenki bűnrészes ebben. Az Úristen azt mutatta, hogy a legkeményebb az egészben az volt, hogy a hugom félve jött ki a kórházból. Félt, hogy vajon mi lesz idekinn. Hát idekinn ő szinte meghalt. A kórházban legalább élt. El volt kábítva az agya, ki volt ütve, nem tudom, mit csináltak vele, de ott legalább élt. És félt hazajönni. De erről mind nem beszélünk. Ez túlságosan kényelmetlen. Miért fél az ember kijönni a kórházból? Hát kéne örüljön annak, hogy kijött a kórházból, elkezdődik az új élet, az egészség és a szabadság. Miért félt kijönni a kórházból? Vajon nem attól félte, hogy talán az okok továbbra is megvannak? Azok az okok, amelyek őt ide vitték? Vajon nem ettől félte a tudat alattiban, úgymond? Hogy vajon mi lesz odakin? Vajon valóságosan megvan oldva a probléma? Vagy lehet, hogy megint összeesküsznek ellenem, és meggyőznek engemet arról, hogy én vagyok a pszichopata, a beteg. Nem emberek. Az Úristen nem így látta ezt. Az Úristen úgy látta ezt, hogy ha Gyergyószent Miklóson, ha jól számolom, van egy tábla Gyergyószárhegy felé, második tábla Gyergyó alfalu irányába, harmadik tábla Tekerőpatak irányába, ugye Újfalu irányába, Udvarhely irányába, és negyedik tábla viszont a Gyilkostó irányába. Tehát ennyi tábla van Gyergyószent Miklóson, amelyen szerepel a városnak a neve. Hogyha azt tettük volna, hogy kimegyünk Gyergyónak a négy bejáratához, és a táblát levesszük, vagy átfestjük, és ráírjuk azt, hogy elmegyógyintézet, és a hugomat kitesszük a városon kívül valahova, akár Gyékost irányába, akár Csik irányába, akár Alfa irányába, akár Száregy irányába. Tehát kiírjuk a táblára Gyergyószentmiklós helyett az, hogy elmegyógyintézet, és a hugomat kitesszük a városon kívül. Ez sokkal igazságosabb és tisztességesebb lett volna a hugommal szemben, mert valójában Isten szerint nem ő szorult kezelésre, hanem azok, akik el tudták hinni azt, hogy vele van a baj, akit zavarta az, hogy az ember teljesen el van gépiesedve, hogy megszűntek az emberi kapcsolatok, hogy a média, a számítógép, a képernyő, amit úgy hív Jézus a Jelenések könyvében, hogy a fenevad képe, az irányítja az embereket. Nincs lelkiismeret. Az emberek kifelé mosolyognak, belül pedig zokognak. Ezeket ő mind látta, ez egy valóságos látás emberek, mert ez van Gyergyószentmiklóson, Miklóson, Székelyföldön, Erdélyben, Magyarországon, Kárpát-medencében, az egész világon ez van. Tehát őt a valóság képei zavarták. Ő jól látta dolgokat, tényleg ez van. Ahogy látta, ahogy elmondta, és ahogy megvallotta a kedves férjének, és nekünk is, az anyósának. Ez tényleg így van, és sokan, hogyha befelé tekintenek, a lelkiismeretükön keresztül szól hozzuk a mindenható Isten, hogy hello, igaz, amit mond, tényleg, hát gondolj bele, hogy gyermekeid is hogy élnek. A képernyő neveli őket, teljesen le vannak terhelve, szinte ilyen zombi módon léteznek, ugye? Le vannak terhelve a tanügyi rendszerrel olyan mértékig, hogy az, tehát valósággal nem tanügyről van szó itten, ez nem pedagógia, hanem programozás emberek. Ami iskolákban történik, az programozás. Agykontroll, teljesen legális agykontroll. Az elmének a programozásra. Be vagyunk programozva tökéletes, termelő, fogyasztó biorobotnak. És éltetünk egy olyan rendszert, amiben már lassan nincsen lélek. Amiben az Isten csupán egy ilyen elvont fogalom, és Jézus Krisztus személye csupán egy ilyen mitikus figura, egy ilyen legenda, ilyen kitalált személy. És mindezt a kereszténység címszó alatt tesszük. Azt a milyen durva. Milyen durva. Keresztények vagyunk, konzervatív keresztények, valamint protestáns keresztények, katolikus, vagy pedig modern, karizmatikus keresztények. Mindezt Isten és Jézus nevében. És akkor néhány ember ezt meglátja, de hogyha nem kapaszkodik bele Istennek a kezébe az ő szavába, akkor megbolondul. Fennáll a veszélye, megbolondul. Mert hogyha valaki ezt meglátja, nem várhatja az ő férjétől, az ő feleségétől, az ő anyukától, az ő apukájától, hogy tapsoljon, mert a legtöbb ember ezt nem látja. A tömegnek sosem volt igaza emberek. Jézus nem a tömeggel győzte le a hazugságot, a halált, hanem egyedül, még az ő barátai is aludtak, még Péter is kísértette őt, távozz tőlem, Sátán, azt mondta Péternek. Egyedül győzte le a halált. És azt mondja, hogy aki le akar győzni a hazugságot, a képmutatást, ezt a biorobot üzemmódot, ezt a teljes ellélektelenítést, a lelkiismeret nélküliséget, hogyha valaki le akar győzni, aznak annyira bele kell kapaszkodnia az élő Isten kezébe, az ő szavába, az ő lelkébe, hogyha senki más nem megy vele, ő akkor is menjen. Emberek, a megváltás az nem tömegessével történik. Orgonaszóra, meg hegedűszóra, meg banjoval, meg szóló elektromos gitárral, ne. Ne, emberek. Egy hatalmas félreértés. Olvasd el, térdelj le először. Nézd meg, hogy tudsz-e fohászkodni, nézd meg, hogy van-e benned alázat a teremtőddel szemben, hogy kérd őt, hogy nyissa meg a szemeidet elsősorban a szíved tartalmára. Mi van a szívedben? Meglásd a bűneidet. Mi van a világban? És megbocsássa azt, és megmutassa az igazságot. Ha mered kérni, na akkor olvasd el az evangéliumot, és kapsz megértést, és látást, és kapsz új barátokat, utitársakat, akikkel tudsz növekedni. Mert ha te belekapaszkodsz a régibe, a régi az nem akar mozdulni, emberek. A réginek az pont jó ott, ahol van. Ő ott akar megrothadni, ahol van. Telefonnal a kezében, jó munkahelyen, jó pozícióban, élve a legtöbb ember úgy dönt, a média, a képernyők hatására, fenevad képe hatására, a legtöbb ember úgy döntött, hogy úgy akar megrothadni ott, ahol van, abban a pozícióban, abban az állapotban, ahol van. Még akar egy picit enni, meg falatozni, meg dugni, meg szarni, zabálni. Hogyha én belekapaszkodok azokba az emberekbe, akik ebben az üzemmódban vannak, és nem is akarnak látni, nem kérnek látást Istentől, akkor én is elvesztem. Ez volt a húgom csapdája, amiben ő beleesett. Nem volt nehéz beleesni, mert megpuszilta őt Júdás, megölelgette. Elhitette vele, hogy szereti őt. Sőt, ő is ragaszkodik a jó Istenhez. Ahhoz a jó Istenhez, amit az emberek találtak ki. Nem az Úr Istenhez, aki Jézus testét feltámasztotta, hanem a jó Istenhez, amit az agyunkkal mi elképzelünk. Hogyha azt mondta volna neki, ha azt mondták volna neki a szerettei, mindenki, azt mondták volna, hogy menj el, mert minket nem érdekel az, amivel foglalkozol. Nem kell nekünk Isten, hogyha ezt mondták volna, akkor jót tettek volna neki. Hogyha azt mondták volna, hogy ne fárasz minket, ez engemet nem érdekel. Elfogadom, hogy téged érdekel az igazság, téged érdekel Isten. Te vágysz a lelki békére, nekünk jó a testi béke is, nekünk jó a testi élvezet. Ha ezt mondták volna, akkor jót cselekedtek volna. Ha csúnya szavakkal elküldték volna őt melegebb éghajlatra, akkor jót tettek volna vele, viszont nem ezt tették, hanem elhitették vele azt, hogy szeretik őt. Megpuszilgatták, megölelgették, megsimogatták az arcát. És ő elhitte, mert a szemeinek hitt, és nem pedig annak, amit neki mondott az élő Istennek a lelke. Ez történt vele. Ez a Júdás csúkja. A kedves hallgatóknak, bárkinek, aki ezt hallja, hogy hallgatja, abban tudok segíteni, hogy megvallom ismételten, hogy nem vagyok különb. A csel ismerős. Én is gyakoroltam emberek. Én is gyakoroltam. Tudom, hogy milyen átverni embereket a látszattal, az érzelgőséggel, a simulással, a puszilózással, a nyalással. Én is gyakoroltam ezt, emberek. Nem vagyok különb. Kemény szavak ezek. Mindazonáltal nem azért mondom, hogy lenézek valakit, valakit kárhoztassak, valakit megbántsak, hanem azért mondom, hogy akiben van egy picike alázat a teremtőjével szemben, esélyt kapjon a szembesülésre és a megmenekülésre. Mert emberek, van igazság és van ítélet. Tehát van bűn, van igazság és van ítélet. És az Úristen mind a háromra felhívja a figyelmet. Jézus azt mondja, hogy ne beszéljünk az igazságról úgy, hogy nem beszélünk a bűnről és az ítéletről. Mert az igazság önmagában, az, hogy van örök élet, az, hogy a testtel nem ér véget a test halálával, nem ér véget az élet. Ez az igazság, hogy van feltámadás, van tökéletesség, van mennyek országa, hogy ő oda visszament az atyához. Ez az igazság. Ez igaz, de az is igaz, hogy a bűn minket elválaszt ettől. Minden hazugság, minden sunyiság, minden képmutatás, minden testiség, a test nem örökölheti a mennyek országát, elválaszt minket, a bűn elválaszt minket a mennyek országától. És a bűn, azt mondja Jézus, az, hogy nem hiszünk ő benne. Tehát Isten testi lett Jézusban, és hogyha nem hiszünk Jézusban, akkor hogy higgyünk benne? Ha nem hiszünk Jézusban, akit láttunk, akinek a szavait elolvashatjuk, hogyan higgyünk Istenben, akit nem látunk a szemeinkkel? Érthető a kérdés, hogyan hihetnénk a mindenható Istenben, hogyha nem hiszünk abban, akiben ő testi lett, és testi módon szólt hozzánk? Hogyan hihetnénk benne? Tehát a bűn az, hogy nem hiszünk Jézusban, akiben Isten nyilvánvalóvá tette az igazságot, ami felvihet minket az igazi otthonunkba. Az ítélet pedig az, hogy ez a sok sunyiság, hazudozás, a Júdás csókja, meg az összes emberi elképzelés, az emberi jóság, az emberi szeretet halálra van ítélve. Tehát e világ fejedelme megítéltetett, ezt mondta Jézus. Tehát az e világ fejed, a fejedben van, a fejedben. E világ fejedelme el van ítélve. A hazug emberi gondolkodás, az emberi jóság, az emberi szeretet, ez halálra van ítélve, és aki abban marad, el fog veszni, emberek. Mindenki el fog veszni, aki abban marad, kivétel nélkül, nagyon kemény álomképeket adott a mindenható Isten arra vonatkozóan, hogy nagyon brutális képmutatásban van a történet legtöbb szereplője, maga a város, a közösség, a székelység, a magyarság. Hatalmas képmutatásban vagyunk, emberek. Ezt mutatja mindenható Isten. Rengeteg képet ad erről, hogy a látszat csal, a Júdás csókjával eláruljuk egymást. Kifelé mindenki mást mutat, mint ami belül van. Az emberek megtanulták, a külső képekben kívül eljátszani a jóságot, a szeretetet. Tudom, miről beszélek, mert én is gyakoroltam, mesteri szintre vittem a képmutatást, emberek, a bűnt, a perverziót, a gonoszságot, az irigységet, az önimádatot. Mesteri szintre vittem, miközben kifelé azt mutattam, hogy nagyon jó ember vagyok, szeretetteljes, tudtam ölelkezni, mindenkit megölelte, mindenkit megcsókoltam én is. Ölelkeztem mindenkivel. Nagyon szerettem az embereket. Senki nem gondolta volna rólam, hogy én valójában mi vagyok, ki vagyok, mi van az én szívemben, mit követtem el a múltban, milyen bűnöket követtem el, hány lányt rontottam meg a szerelem nevében. Szerelem volt addig, amíg összebújtunk. De akkor, amikor azt mondtam, hogy már nem kell lesz, akkor az már nem szerelem volt, hanem gyilkosság, szakítás, kiszakítás, ugye? Házasságtörés, szenvedés. Paráznává tettem, képmutató voltam, hazudtam. Ugyanúgy, mint nagyon sokan mások, nem vagyok különb emberek. Nem úgy mondom ezeket, mint egy földre szállt angyal, hanem úgy, mint aki szintén rászorult Isten könyörületére, a megbocsájtásra, a vérre, amivel Isten kártétét fizetett az én bűneimért. Mert sok kárt okoztam. Csak az lehet szabad, aki kárt okozott ebben az életben. Akár az embertársa életében, akár a saját életében, bárki és bármi életében, aki kárt okozott, csak úgy lehet szabad, ha kártérítést fizet, emberek. Ez a törvény a bíróságon is mindenhol. Aki bíróságon el van ítélve, bármiért, gyorshajtásért, akármiért, az csak úgy lehet szabad, hogyha leüli a büntetést, vagy pedig, hogyha valaki kifizeti a kártérítést helyette, az óvadékot. De a legtöbb embernek nem kell az óvadék. Miért? Azért, mert sokan tagadják, sok gyilkos ügyvédeket fogad, hogy meggyőzze a bíróságot, hogy ő nem gyilkolt. Lehet, hogy sorozatgyilkos. Megerőszakolta a nőket, és megölte őket. De van még pénze, és felfogadja azt az ügyvédet, hogy meggyőzik a bíróságot. Átverik a bíróságot, vagy akár meg lefizessék a bíróságot, hogy ő nem bűnös. De ez Istennél már nem működik. Embereket még át lehet verni, de Istent nem, emberek. Istent nem. Megmutatta ebben az ügyben is, kinek mi van a szívében. Ügyeljetek, akik ezt halljátok, ezt a felvételt. Nekem is kínos erről beszélni. Nekem is jobb volna mindenkivel ölelkezni és puszilózni Gyergyóban, és Székelyföldön, és mindenhol. De Isten megmutatta, hogy egyes személyek szívében mi van, milyen bűnök vannak, amiket takargatnak, még mindig takargatnak, és nem visznek Isten elé. És ragaszkodnak, ahogy Jézus mondja, ragaszkodnak a sötétséghez. Nem jönne, hogy az ő bűneik lenne lepleződjenek, nem jönnek ki a világosságra. Pedig, hogyha kijönnek a világosságra, akkor Isten a bűneiket lemosná, letörölné, és adna nekik új életet, új kezdetet, új esélyt, új szívet. De mi ezt nem vállaljuk. Inkább azt vállaljuk, hogy a szeretteink, akár a házastársunk, a feleségünk, a férjünk, a gyermekeink elvesztenek. Aztán majd az orvos kitalál valamit, hogy ez egy bacillus, egy vírus volt. Egy ilyen érdekes új virózis. Tajvánból jött. És ezt elhisszük. Ügyeltek, emberek! A lelketekkel játszotok, mert senki nem tudja, hogy mikor jön az utolsó óra. Úgy fog jönni, mint a tolvaj, ezt mondja Jézus. Tudom, hogy ciki, akár még húsvétkor is Jézusról beszélni, mert szégyelli a székely, a gyergyói, a magyar, szégyelli Jézus Krisztus nevét, a keresztény, az ő szavát. De ő azt mondja, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az ő szavai sosem múlnak el. Azt szerint leszel megítélve az utolsó órában, te is, én is és mindannyian. Ügyeljetek, emberek, a tűzzel játszatok. És az Úristen megmutatta, hogy mi lesz azokkal, akik az igazság tüzét ki akarják oltani emberi eszközökkel, emberi jósággal, emberi jó téteményekkel, kedvességgel, segítőkészséggel. Nem lehet, emberek, nem lehet. Hogyha a bűn van a szívemben, én segíthetek mindenkinek, az összes árvaházat újra festhetem meg, megtömhetem pénzzel, meg mindenkit megpusziatok és megölhetek, amíg a bűn a szívemben van, és azt nem vittem Isten elé, és nem vallottam meg, és nem kaptam megbocsátást és feloldozást, akkor az összes pénzemet, és az összes vagyonomat és mindent, és az összes segítségem nem segít rajtam. Mert azt mondja Jézus, akit szégyellünk Gyergyóban, Székelyföldön, hogy mit ér az embernek, hogyha az egész világot megvásároltja. A YouTube-on, az Emagon mindent megvásárolt, a fekete péntekkor és mindenkor. A feleségének új robotmixer, meg konyhagépek, meg új porszívó, meg mindent befizetett különböző tanfolyamokra. Mindent megvásárolsz neki, hogy megnyert őt, elhitest vele, hogy szereted őt, de a lelked teljesen eltorzul a képmutatás miatt, a bűn miatt, amit ottan titkolsz, és rejtegetsz a szívedben. Mit ér neked, hogyha az egész világot megnyerted? Mindenkivel elhitetted, hogy te voltál a megmentő, te voltál a megváltó, te ügyes és segítőkész ember vagy, jótékony ember vagy, szeretetteljes, kedves és ölelkező ember vagy. Mit ér, hogyha te mindenkit megnyertél a képmutatással, de a lelkedet elveszíted, mit ér az neked? Ez a kérdés te hozzád, Bodó Attila, és mindenki az, aki ezt hallja. Ez a kérdés. Avagy mit adhat az ember a saját lelkéért? Mivel tudod megvásárolni a lelked szabadságát? Az utolsó óra közel van, emberek, ügyeljetek! Az utolsó, az örökké valósághoz képest ez a földélet, ez csupán egy szempillantás. Nagyon sok öreg ember megboldogulás előtt azt mondta, hogy az élet, a földélet csupán egy szempillantás volt. Egy szempillantásért ne mondj le az örök életről. Kár, inkább térdelj le, inkább vaj kudarcot, valljál, mondd meg, hogy mondd azt, hogy emberek, benéztem, elcsesztem, megvoltam én is tévesztve, bevettem a hazugságot, én is megtévesztettem másokat, hazudtam, becsaptam a másikat, kudarcot vallottam, elrontottam, szükségem van arra, hogy valaki kártérítést fizessen értem, azokért a károkért, amiket én okoztam mások életében, mások szívében, mások lelkében. Szükségem van a váltságdíjra, és a váltságdíj nem más, mint Jézus vére, akiben Isten testé lett, hogy a büntetést elhordozza, mert őt ártatlanul ölték meg, gyalázták, köpték szembe, kínozták meg és ölték meg. Ártatlanul. Azt én érdemeltem volna, az én, aki ezt a sok gyilkosságot, lélekgyilkosságot elkövette. Azt én érdemeltem volna, aki ezt kimeri őszintén mondani a térdén, nem kórusban, nem tömegessével, szemtől szemben az atyával, a kereszttel, az Úr Jézus Krisztussal, a belső szobában. Ha te ezt megteszed, akkor Isten, s tiszta a szándékod, Isten eltörli a bűneidet, megbocsátja azokat, ad neked új esélyt, új kezdetet, és megadja a direkciót, az útirányt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Ezt mondta Jézus. Aki ráfigyel, örökön élni fog. Aki azt cselekszi, amit ő mond, nem hal meg soha, sőt, ha meghal, akkor is élni fog, mert legyőzte ő is vele együtt a halált. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!